Mennyi atyánk, köszönjük neked azokat a pillanatokat, amikor megtapasztalhatjuk, hogy valóban a mi életünk a te hatalmadban, a te erődben, a te szeretetedben van elrejtve. És valóban ez egy olyan fajta elrejtettség, egy olyan fajta védelem, ami nekünk örömet adhat, ami felüdíthet, ami segíthet bennünket arra, hogy a nehézségeinket, a terheinket is méltósággal hordozzuk. Kérünk téged, hogy ez a mai igei alkalom is arra szolgálhasson, hogy megerősödhessünk abban, hogy neked gondod van ránk, hogy valóban nem múlik el tőlünk a te hűséged, a te szereteted, a te kegyelmed, minden nap meg-meg újul a te megbocsátó irgalmad. Kérjük a te lelkedet, hogy ő legyen most itt köztünk, bennünk ezen a mai reggelen is, és alkalmunkon adja meg, hogy valóban ez az alkalom az emberi próbálkozáson túl veled való találkozásnak, szereteted átélésének a lehetőségévé válhasson. Amen. Kedves testvérek, a mai napra rendelt ószövetségi igeszakaszt olvasom, a 44. Zsoltárt. A karmesternek, Korá fiainak tanító költeménye. Isten, saját fülünkkel hallottuk, elbeszélték nekünk apáink, mit vittél véghez napjainkban, a régi időkben. Kezeddel népeket űztél el, őket pedig a helyükre pántáltad. Nemzeteket zúztál össze, őket pedig a helyükre küldted. Mert nem maguk fegyverével vették birtokba az országot, és nem a saját karjuk segítette meg őket, hanem a te jobbod és a te karod, a te orcád világossága, mert kedvelted őket. Te vagy királyom, ó Isten, parancsodra megszabadul Jákob. Általad verjük le ellenségeinket, neved segítségével tiporjuk el támadóinkat. Mert én nem az íjamban bízom, nem a fegyverem segít meg engem. Te segítesz meg ellenségeinkkel szemben, gyűlölőinket te szégyeníted meg. Isten, dicsérjük minden nap, neved magasztaljuk örökké. Mégis elvetettél, megszégyenítettél minket, nem vonultál ki seregeinkkel. Megfutamítottál az ellenség előtt, gyűlölőink kifosztottak bennünket. Odadobtál minket, mint a vágójuhokat, szétszórtál a népek közé. Potom áron adtad el népedet, nem szabtál magas vételárat érte. Gyalázatossá tettél szomszédaink előtt, gúnyol és csúfol környezetünk. Szóbeszéd tárgyává tettél a népek között, fejüket csóválják miattunk a nemzetek. Minden nap szidalmaznak engem, szégyen borítja arcomat. A gyalázók és a káromlók szava miatt, az ellenség és a bosszú álló miatt. Bár mindez ránk szakadt, nem feledtünk el téged, nem szegtük meg szövetségedet. Szívünk nem szakadt el tőled, lépteink sem tértek le ösvényedről. Pedig a sakálok tanyájára üsztél minket, és a halál árnyékát borítottad ránk. Ha elfeledtük volna Istenünk nevét, és idegen Istenhez emeltük volna fel kezünket, nem vette volna észre Isten, hiszen ő ismeri a szívnek titkait. Miattad gyilkolnak minket naponta, vágójuhoknak tekintenek. Serkenj fel, miért alszol, Uram? Ébredj föl, ne taszíts el végképp. Miért felejted el orcádat, miért felejted el nyomorúságunkat és ínségünket? Lelkünk a porba hanyatlott, testünk a földhöz tapadt. Siess segítségünkre, válts meg bennünket irgalmadból. Kedves testvérek, mindig amikor ezt a Zsoltárt, a 44. Zsoltárt olvasom, akkor valahogy mindig Kölcsei Ferencnek a himnusza, a nemzeti imádságunk jut az eszembe. És persze, hogy eszembe jut, mondhatnánk, hiszen a református bibliás Kölcsei, amikor népének zivataros századairól akart végül is hát írni, azt himnikus formában igyekezte összefoglalni, akkor valóban honnan ismeríthetett volna a szett példát, mint a Szentírásból, amelynek hát a képei, lírája és hát eszmeisége között ő felnevekedett. Nem véletlen a hasonlóság, persze tudjuk, ismerjük, hogy Kölcsei első sorban 16. századi úgynevezett jeremiádokhoz, siralmas énekekhez nyúlt vissza, amelyek pedig eredetüket Jeremiás siralmaiban lelik meg. mégis talán nem nélkülöz minden alapot, hogyha egy párhuzamot vonunk bizonyos zsoltárok között és a mi nagy nemzeti zsoltárunk, imádságunk között, a himnusz között. Mind a kettőből ugyanis egy népnek a hazára találása kerül elénk, fogalmazódik meg, egy dicsőséges otthonra találás, győzelmek, sikeres küzdelmek, de ugyanakkor, ami szintén elénk tárul, ebből a zsoltárból is, és hát a himnusznak további verseiből is, a vereség, a levettetés, az alávetettség. Néptörténetet, népsorsot adnak elénk ezek a zsoltár himnuszok, de mégis felfigyelhetünk arra, hogy legyen szó akár nemzeti imádságunkról, és legyen szó erről a zsoltárról, nem a nép az alanya ezeknek az eseményeknek, ezeknek a zsoltár himnuszoknak. Nem a nép az, aki elsősorban cselekszik, hanem az igazi főszereplő, az Isten maga. Legyen szó a mi népünkről, legyen szó az ókori Izraelnek a népéről, és ezen népeknek imádságos hitvallásairól, mindkettő Isten munkáját látja abban, hogy népük otthonra, lakóthelyre, hazára talált. Isten nagyságos dolgait sorolják a himnuszunknak a sorai, és valóban ezeket a nagyságos dolgokat sorolja itt a zsoltár imádság is. Isten hogyan védte, hogyan oltalmazta, hogyan segítette az ő népét. És mindig ő marad meg az alany, mindig ő az, aki cselekszik. Nem a saját karjuk segítette meg őket, hanem a te jobbod, a te karod, a te orcád világossága, mert kedvelted őket. És valóban, amikor Istennek a népe visszatekint az életének egy szakaszára, mögötte hagyott útra, akkor egy nagy felismerése lehet ez. Isten cselekedett rajtunk, Isten cselekedett általunk. Isten volt ott a győzelmeinkben, Isten volt ott az örömeink mögött, de ugyanakkor Isten ott van életünk árnyasabb szakaszain is. Ha mondjuk lennének nekünk személyes himnuszaink, akkor azoknak ki lenne az alanya? Van egyáltalán úgymond ilyen személyes himnuszunk? Megszületik-e az ajkunkon Istennek a magasztalása, dicsőítése? Biztos könnyebben megszületik akkor, amikor győzelmek érnek bennünket. Amikor valami fajta sikert kapunk, jó előmenetelhez jutunk, gyógyulásban van részünk, örömre kelünk, amikor legyőzünk egy régi kihívást, nehézséget, betegséget, megoldást találunk egy problémára. Felismerjük-e, fel akarjuk-e ismerni, hogy akkor bizony előttünk járt az Úr maga. Ő egyengette utunkat, ő az, aki nekünk lelki erőt ajándékozott, hogy bírjunk és tűrjünk, ő az, aki szeretetének igéivel felépített bennünket újra és újra elesettségeinkből. Meg tudjuk-e látni, ahogyan a zsoltáros is meglátta, nem a saját karjuk segítette meg őket, hanem a te jobbod, a te karod, a te orcád világossága, mert kedvelted őket. Ki tudjuk-e mondani, én nem az íjamban bízom, nem a fegyverem segít meg engem, te segítesz meg ellenségeinkkel szemben. És valóban felüdítő dolog, hogyha ezt meg tudjuk tenni, hogyha számba tudjuk tenni, az életünknek a világos fejezetei mögött az isteni kegyelemnek a megnyilvánulásait, és valóban milyen felüdítő dolog ez, amikor a hála, a magasztalás, az Isten dicsőítő lelkület átveszi bennünk a helyet, a szerepet, és utat ad magának. És bizony akkor is felüdítő dolog lehet ez, az imádságos, hálaadó, himnikus, magasztaló lelkület és az erre való eljutottság, hogyha az is előttünk van, hogy nem csak győzelmeink vannak. Nem vannak vereségek, vannak alávetettségek, vannak megaláztatások is. Életünknek a tarka szövedékébe nem csak világos szálakat sző bele az Isten, hanem sötét szálak is helyet kapnak abban. Mert ha egy picit máshogyan akarnánk megfogalmazni ennek a Zsoltárnak a bizonyság tételét, akkor azt mondhatnánk, hogy életünknek ezt a Isten szőtte szőnyegét bizony fel kell ismernünk, hogy az Isten az, aki szövi. Az ő karja, az ő jobbja, az ő orcájának a világossága. És bizony, néha mi is rángatunk egyet-egyet rajta, mi is igazgatjuk ezeket a szálakat, de hogy végül a nagy mintában az a szál, az világos lesz, arany lesz, ezüst lesz-e, vagy sötét lesz, fekete, gyászos lesz-e, azt igazából az Isten dönti el. És talán mi számunkra, talán csak azért tűnik olyan értelmetlennek még, esetlegesen egy sötét szál, mert a teljes minta még nem lehet előttünk. Csak a szövedéknek, a szőttesnek a visszáját látjuk, még igazából nincsen befejezve az a munka, amin a mennyei mester dolgozik. Gondolunk-e erre, elfogadjuk-e ezt, meglátjuk-e, hogy valóban az Isten az, aki hordoz bennünket életünknek az útján végig. És én úgy gondolom, és szerintem nem is tévedek ebben, de legtöbben, akik itt vagyunk, elfogadjuk ezt. Valóban minden, akár jó, akár rossz, az ő atyai kezéből jön. És inkább, ami bennünk van viszont, ami a Zsoltárosban is itt benne volt, és nagyon erőteljesen előkerül, hogy ugyanakkor miért sző bele akkor sötét szálakat is életünknek a szövedékébe. Ha ő hordoz az utunkon, akkor miért nem csak arany, ezüst és világos szálak vannak benne? Miért kell nehézséget is megélnünk? Miért van levettetés? Miért van megaláztatás? Kétféle miért van, kedves testvérek. Van egy emberi miért, a mi miértünk. Egy visszafelé tekintő miért, egy okokat kutató miért. Miért bánt velem így az Isten? Miért érdemeltem ezt én ki? Miért bánt velem ilyen igazságtalanul? Ami történik, nem azért történik, mert mi voltunk rosszak vagy jók, mert nekünk bármilyen érdemünk is lehetne ő előtte. Milyen beszédes, már csak ez az egyetlen egy mondata is a Zsoltárnak, saját karjuk segítette meg őket, mert kedvelted őket. Isten az ő hozzáfordulásának, ami az ő mi hozzánk fordulásának az egyedüli oka, az ő értünk való szeretete, kedvelése, hűsége. Az emberi miért kicsendül ebből a Zsoltárból is, van ennek helye a hívő embernek az életében, ugyanakkor nem csak emberi miért van, és ami tovább vezet bennünket az, hogyha rádöbbenünk arra, hogy az Isten miértje valami egészen más irányra irányítja a mi figyelmünket. Nem a múltra, nem az okokra, hanem a jövőre, a célokra. Isten cselekedeteinek a végső értelme nem a múltban van, hanem elő van. A jövőben van, a célnál van. Ő mindig valaminek az érdekében cselekszik, ő mindig valamire el akar bennünket juttatni. A szabás minta az ő kezében, az ő titkaiban van elrejtve. Minden világos és sötét szálnak megvan a helye ebben a mintában. Megvan a helye egészen addig, amíg el nem készül, és amíg mi is a visszája helyett majd a színébe is betekintést nyerhetünk. És valóban a elsődleges célja az életünkkel Istennek ez, hogy színről színre láthassuk majd meg őt, hogy valóban magához emelhessen majd bennünket vele való legteljesebb közösségre. És maga e világi töredékességünkben is hát átélhetjük ezt részben lent, hogy ő vezet, hogy ő hordoz, hogy valóban nem a saját karunk, amely segít bennünket, hanem Istennek a jobbja és karja, az ő világossága, de mégis az Isten szempontjából, az ő miértje, cél miértje szempontjából az elsődleges fontosságú az, hogy mi felé megyünk-e, hozzá közeledünk-e, e felé a színről színre való látás felé tesszük-e a lépéseinket. És ezek között láthatjuk, hogy nem biztos, hogy a világos szálak azok, amelyek bennünket az Istenhez közelebb visznek. Tudjuk a költő bizonyságtételéből is, hogy valamikor éppen a háborús éjeken érezzük meg, tapasztaljuk meg az Úr érkezését. Mikor elhagynak, amikor roskadozva visszük a lelkünket, akkor ölelhet át bennünket az Isten. Valamikor éppen a megpróbáltatásoknak a tüzében edződik meg a hitünk, az Úr iránti elköteleződésünk. Valamikor éppen a nehézségeink között születik meg a sóhaj, hadd menjek Istenem mindig feléd. Kedves testvérek, az ige alapján arra kérem a mi Urunkat és az ő szent lelkét, hogy valóban vezessen bennünket egyre inkább afelé, hogy a győzelmeinkben láthassuk meg az ő orcájának a világosságát, az ő kezét, az ő megsegítő erejét. Ismerjük ezt fel, ne tartsuk tőle távol a mi magasztalásunkat és hála adásunkat. Ismerjük fel akár ezt a kezet, a sötét szálak, az inségek, a nyomorúságok, a nehézségek között is. Valóban fogadjuk el, próbáljuk meglátni azt a fajta magasabb értelmet, amelyet ő tulajdoníthat minden emberi szenvedésnek és nehézségnek. S adja Isten, hogy mindezt meglátva, felismerve, lelkének erejével mi is együtt mondhassuk ki a zsoltáros végszavát, Isten dicsérjük minden nap, neved magasztaljuk örökké. Amen. Csendesedjünk el, és kérjük is most Istennek erejét mindenre. Mennyei Atyánk, te látod a mi sok-sok miértünket, te látod a mi sokszori kételkedő természetünket, te látod azt, hogy milyen sokszor kutatjuk az okokat, amikor valami nehézségben, nyomorúságban, próbatételben vagyunk, mi a mi részünk, mi a mi szerepünk, mi a mi bűnünk, mi az, amit mi rontottunk el. Kérünk téged, mennyei Atyánk, hogy bár személyes felelősségünket ne söpörjük a szőnyeg alá, de mégis kérünk téged, hogy mindannyiszor lássuk meg a te akaratodat, a te kezedet, a te oltalmazó erődet a nehézségeink között is. És láthassuk meg és tapasztalhassuk meg, hogy igen, ezek által is te bennünket tisztítani, tanítani és erősíteni tudsz. Kérünk téged, mennyei Atyánk, éppen ezért, alázatért, kérünk téged, te irántad való hűségért, és legfőképpen pedig álhatatosságért. Hogy valóban, ahogy a jót úgy, ha kell, a rosszat is el tudjuk fogadni a kezedből. És ugyanakkor pedig mindenért születhessen meg a hála és a magasztalás az ajkunkon. Ez emberileg szólva nem lehetséges, ezért kérjük a te lelkedet, kérjük a te mindenkori jelenlétednek a megtapasztalását az életünkben. Kérünk téged, hogy naponként újuljunk meg a felismerésben és annak elfogadásában, hogy valóban te bennünket kedvelsz, sőt, kimondhatatlanul szeretsz, elfogadsz, és ennek megfelelően pedig támogatsz és megerősítesz. Kérünk téged most itt, ebben a közösségben is nehézségeket és szükséget szenvedőinkért. Kérünk téged betegeinkért, kérünk téged azokért, akikért aggódunk, és akiknek az életvitele miatt, vagy egészségi állapota miatt valóban aggodalomra lehet és van okunk. És kérünk téged, mennyei Atyánk, azért, hogy mi is, ahol csak tudunk, tudjunk rajtuk segíteni a te erődből, a te vigasztalásodból, felemelő karod erejéből valamit feléjük megmutatni, valamit kézzel foghatóvá tenni. Ehhez kérjük naponként a te erődet, a te segítségedet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.